Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 50. Zsoltárunk első versét énekeljük. 50. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Foglaljunk helyet. Gyertek beljebb, és itt van hely, üljetek le. Nem kell a karzatra fölmenni. 226. számú dicséretünket énekeljük végig. 226. számú dicséretünk mind a négy versét. Az első így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből, a 31. verssel kezdődő és a 35. verssel bezáródó igeszakaszból. Más példázatot is adott eléjük Jézus, ezt mondva, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvetette az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél és fává lesz, annyira, hogy reászálnak az égi madarak és fészket raknak ágain. Más példázatot is mondott nékik, hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony 3 mérce lisztbe elegyítette, míg nem az egész megkelt. Mindezeket pedig példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem szólt nékik, hogy beteljesedjék, amit a próféta szólott mondván, megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik a világ alapítása óta rejtve voltak. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy magad elé hívtál bennünket, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük, hogy megtartottad ehhez az életünket, minden kísértés és nyomorúság közepette is, és így megjelenhettünk szent színed előtt. Hoztuk életünk éppen való gondjait, betegségünket, félelmeinket, gyászunkat, mindazt, amivel tele van szívünk, lelkünk, gondolataink és érzelmeink világa. Könyörgünk most azokért, különösen, akik vesztesként érkeztek ide, akik emlékező és síró életek, hiszen szerettüktől búcsúztak az elmúlt héten. Kérünk, te adj élő reménységet, hitet és vigaszt szent lelked ereje által minden gyászolónak. Szólj hozzánk, Urunk, Istenünk, szerető atyánk, és vezéreld életünket világos útakon, nehogy eltévedjünk vagy elvesszünk, hanem hogy célba érjünk, ami Urunkat, a Krisztus Jézust követve. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünk első versét énekeljük. 162. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Thank you. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom az Új Szövetségből, a már előbb is olvasott Máté evangéliuma 13. részéből, annak a 31. és 32. verseit újólag. Más példázatot is adott eléjük Jézus mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvetette az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz annyira, hogy reászálnak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Foglaljunk helyet! Amikor két ember összetalálkozik és beszélgetni kezdenek egymással, akkor nagy általánosságban az történik, hogy az éppen fontosról vagy éppen érdekesről kezdenek el beszélgetni. Hát ahogy gondolják, hogy éppen most mi a fontos, vagy éppen mi az, ami igazán érdekes. Ha megfigyeljük, hogy amikor Jézus elkezdett beszélni, akkor arról szólt, amiről mi emberek akkor sem és most sem beszélgetünk, ha találkozunk egymással, és úgy gondoljuk, hogy az éppen fontosról beszélünk egymással. Ez pedig az Isten országa. Mi, ha összetalálkozunk és beszélgetünk, úgy gondoljuk, hogy vannak nagyon fontos dolgok az életemben, az életünkben, a világban, és ezeknél nincs fontosabb. Amikor Jézus valakivel találkozott és beszélgetni kezdett, vagy netalántán nagyobb közösségnek szólt, akkor mindig ugyanarról beszélt. Az Isten országáról, amiről mi soha nem beszélgetünk. A mennyországról. A földi halálon túli életről. Az emberek úgy gondolják, hogy az Isten országáról, a mennyországról nem kell beszélni, meg beszélgetni, az nem olyan fontos, pontosabban az majd a földi élet után lesz igazán fontos. Amíg itt élünk a Földön, ez nem egy olyan fontos és izgalmas kérdés. Ki tudja, hogy hogy van, mint van ott, majd egyszer ott kiderül. Itt ez nem téma. Majd talán ott. Jézus meg állandóan erről beszélt. Ha valaki ismeri az Új Szövetséget, ismeri az evangéliumokat, azt olvastuk, hogy és példázat nélkül, példabeszéd nélkül, amelyek Isten országáról szóltak, Jézus nem beszélt. Hogy is van ez? Mi, ha egymással beszélgetünk, egy dologról biztos nem beszélünk, Isten országáról. Ha Jézus megszólal, egy dologról biztos beszél, Isten országáról. Elgondolkoztató. Vajon Jézus olyan messze volt a valóságtól, az élettől? Nem, kedves testvérek, szó sincs erről. Jézus a legfontosabbról beszélt, amikor Isten országáról beszélt. A legfontosabbról. Ezért folyamatosan beszélt arról, hogy van egy ilyen ország, ez egy létező ország, abba egy út vezet, hogy lehet ezen az úton végigjárni, hogy a végén biztosan oda érkezzek. Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogyha beszélgetett, beszélgessen az emberekkel Isten országáról. És mielőtt tovább lépnénk, nagyon örülnék neki, hogyha a mai istentisztet után valakinek a szívébe megfoganna erre nézve a vágy. Hogy milyen érdekes, rengeteg ismerősöm van, barátom van, rengeteg emberrel találkozom és beszélek, úgy gondolom fontos dolgokról, de mától kezdve én is fogok beszélni a Jézus szerinti legfontosabbról. Mert vegyétek tudomásul, hogy akik keresztények vagytok, akik Isten mértéke szerint keresztények vagytok, azoknak mindnek egy dologról mindenképpen kell beszélni az embereknek. Isten országáról. Tud-e róla a fiad, a lányod, a te szádból? Tud-e róla a testvéred, tőled? Tudnak-e a legjobb barátaid, akiket szeretsz? Arról, amit Jézus a legfontosabbnak tartott, és ő nem tévedett. Isten országáról. Persze fölvethetjük, hogy ugyan kiveszi ezt komolyan. Kit érdekel? Ki hiszi el annak földi életünkre gyakorolt és ma is gyakorló hatását? Sok magát kereszténynek tartó ember is nagyon szemérmesen, nagyon visszafogottan az eredménytelenség és a láthatatlanság frusztráltságával gondol Isten országára. És rendszerint meg se szólal róla. Nos, kedves testvérek, az az örömhírem van, hogy Jézus ezt a példázatot csak ilyeneknek mondta. Úgyhogy összedörzsölöm a kezem. Rólunk lesz ma szó. Bizony, ezek mi vagyunk. Ezt a példázatot Jézus az övéinek mondta, a tanítványainak. Akik tele voltak csalódással. Akik azt látták, hogy ott járnak a mesterrel együtt. Az egész római világbirodalom nem tud róla semmit. Jeruzsálemben azt se tudják, kicsoda ez a Jézus. És kik vagyunk mi a tanítványai? Egy-egy kis poros faluba talán tudnak erről a Jézusról, a mi mesterünkről. Vajon van-e ennek az egésznek igazán értelme? Nos, ezeknek a csalódott embereknek, ezeknek a kisebbrendűségi érzéssel élő keresztényeknek, Krisztus tanítványainak, ezeknek a néma szájúaknak, ezeknek a félőknek, ezeknek a Jézus ügyét szégyellőknek. Ezeknek mondta Jézus ezt a példázatot azért, hogy megbátorítsa őket. És én ma ezt fogom követni. Ez a példázat tehát Takaró Tamásnak szól, és neked szól, és mindnyájunknak, akik Jézus közelségébe elérkeztünk. Igen, a kicsiny hitűeknek szól. Az evangéliumot mások előtt szégyellőknek szól ez a példázat. Nézzük hát, mire tanít Jézus bennünket ezzel. Bevezetésképpen azzal a vallomással tartozom, hogy bár én a Máté evangélium a 13. részét számtalanszor olvastam, és számtalanszor prédikáltam a példázatokról, valami mindig elkerülte a figyelmemet, és most nagyon boldog vagyok, hogy végre észrevettem. Kedves testvérek, Máté evangélista ugyanis ír az elmondott példázatok után egy mondatot. Ez így hangzik, idézet a Zsoltárok könyvéből, megnyitom az én számat példázatokra, eddig rendben van, ezt csinálja Jézus, és kitárom, amik a világ alapítása óta rejtve vannak. És ezt soha nem olvastam, nem emlékszem rá. Mit mond? És kitárom azokat a titkokat, amelyek a világ alapítása óta rejtve vannak. Minden jézusi példázat a világ alapítása óta rejtett isteni titkok közül valaminek a felnyitása. És így már roppant izgalmas. Jézus minden példázata arról szól, hogy egy, a világ alapítása óta elrejtett isteni titkot Jézus példázatban elmondva felnyit. Kedves testvérek, ez azt jelenti az én számomra, hogy ma nem kevesebb dologra vállalkozunk, nem kevesebb dologra hív Jézus, mint egy a világ alapítása óta elrejtett titkának a nyilvánosságra, hozatalára. Hát gyertek, menjünk. Nézzük meg ezt a titkot, amit itt Jézus leleplez. Mi ez a titok? Miről szól, amikor Jézus ezt a példázatot elmondja? Milyen a világ alapítása óta elrejtett titkot nyit föl Jézus? Gyertek, lépjünk felé. Menjünk a titok mögé, mert Jézus ma a függönyt kinyitja. Kedves testvérek, a példázat egy emberről szól, aki kiment a földjére mustármagot vetni. A Biblia úgy idézi, hogy a legkisebb a magvak közül a mustármag. Egy gram mustármagba közel 100 mustármag szem van. Tényleg nagyon pici. Egy gramba. Gondoljátok, hogy hogy lehet ezt megfogni? Ha egy gram mustármagban 100 szem van, kiment vetni egy ember az ő földjére mustármagot. Aztán úgy folytatja Jézus, hogy amikor ez a nagyon-nagyon pici magból születő mustár felnő, nagyobb lesz a kerti növényeknél, egészen fává lesz, olyan nagyjá, hogy a madarak rászállhatnak és megpihenhetnek rajta. Most kedves testvérek, ezt a példázatot általában úgy értettük és magyaráztuk, hogy a mustármag nem más, mint az egyház. Az egyház, amit belevetett a gazda ebbe a földbe, és ez mag elkezdett nőni, és az egyház növekszik, és egyre nagyobb az egyház. És az emberek az ágain szépen megpihenhetnek. Aztán értelmeztük úgy is, hogy ez a mustármag maga a kereszténység, amelyet Isten belevetett a világ mezejébe, és elkezdett élni és növekedni. És ímé van egy több mint 3 milliárdos kereszténység. Csak hogy ez óriási tévedés. Tévedés, mert Jézus nyilvánvalóvá teszi, amikor azt mondja, olyan az Istennek országa. Tehát nem az egyházról beszél, és nem a kereszténységről beszél, hanem Isten országáról.
Nem azt mondja, hogy hasonlatos az egyház a földbe vetett mustármaghoz, ahogy az felnő. Nem azt mondja, hogy hasonlatos a kereszténység a mustármaghoz, amelyet bevetettünk a földbe és felnőtt. Hanem azt mondja, hasonlatos a mustármag a mennyeknek országához, Isten országához, a mennyországhoz. Miben? Hogyan? Miként? És kedves testvérek, a mustármag kicsi mag, de az az életerő, ami benne van, azt teszi naggyá. A mustármag kicsi mag, de az az életerő, ami benne van, azt teszi naggyá. Kicsi szemecske, de ha kapcsolatba kerül a földdel, működésbe lép. Na, megyünk a sűrél felé. Ha Isten országa egyetlen egy ígén keresztül a földre hull, működésbe lép. És elkezdődik valami egészen rendkívüli dolog. Nézzük csak ezt a mindennapi életbe. Milyen kevésnek és jelentéktelennek tűnik egy-egy szó, egy-egy mondat, amit Jézus kimondott. De mert ő mondja, mennyei erő van benne, és ha a szívre hullik, akkor működni kezd. Működni kezd. A világ keresztény templomai ezen a vasárnapon is megtelnek. Tudjátok, kikkel? Akiknek a szívére ráhullott egyszer Isten országa képviselője egy ige mag. És ott működni kezdett. Jézus megszólított egyszer egy bankárt. Halljátok át a 21. századi bankárokig. Azt mondta neki, Lévi, kövess engem. A nevén kívül csak két szót mondott. És Lévi ott hagyta a bankot. Mindenestől. Mert Jézus szavából áradt valami, amiben óriási erő volt. Nagyobb erő, mint a pénz szerelme. Mint a gazdagság. Mint a biztosított jövő. Mint a nyugodt élet. Felállt és követte őt. Jézus szavai ilyen kis mustármagok. A minősége érdekes. A benne lévő erő. Azonnal megfogan, ha valakinek a szíve földjére hull, és azonnal élni, és azonnal nőni kezd. Ezért, testvérek, döntő kérdés, hogy vajon a fülemig szokott elérni Isten igéje, vagy a földig. Ez a szívünk. Amit hallgatok, az elvetett mustármag, Isten igéje, Jézus szava. Földre hull bennem, vagyis a szívemig ér, vagy mert olyan könnyű mag, útközben elfújja a szél, és a földemig, a szívemig nem ér. Vajon hányan mennek hétről hétre haza úgy a templomból, hogy kiment a gazda mustármagot vetni, és nem ért célba a mag, mert elfújta a szél. Ezek azok, akik hazamennek minden héten, és egyetlen szócska sem került a szívükbe, hogy ott élni kezdjen. Egy szó. Volt egyszer egy pogány százados, úgy hívjuk a Szentírás alapján, hogy a kapernaumi százados. Ennek volt egy szolgája, haldoklott. De ez a százados hitt Jézusban. Ennyit üzent neki. Uram, nem vagyok méltó, hogy begyere én hozzám. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Csak egy szót, és tudom, hogy az elég lesz, hogy az én szolgám élete alapvetően megváltozzon. Egy szó, egy kis mustármagnyi. Mert tudom, hogy abban erő van és hatalom. Hányszor van úgy, és milyen kegyelmes dolog, amikor egy Isten tiszteletről hazamegy valaki, és csak, ezt most idézőjelbe tettem, egy szó maradt meg benne. Milyen nagy dolog, ha egy szó, amit Jézus mondott. Egy szó. A szívembe hull. Mert azonnal működni kezd. Ez a természete. Akkor mi értelme van a többi szónak, amit elmondunk? Akkor miért kell végigülni egy egész istentiszteletet itt 20-30-40 percig beszél a pap? A többi szó hordozza azt az egy szót. Hogy kinek melyik az, azt én nem tudom. De hordozza. És az elég. Elnézést kérek azoktól, akik már tudják ezt a történetemet, de készülve erre az igehirdetésre újra eszembe jutott, jó sok évvel ezelőtt egyszer Debrecen Csapókertbe hívtak evangélizálni, és egy középiskolásokból és egyetemistákból álló több száz fős gyülekezetbe egy 7-5 estéjén átprédikáltam. Nagyon alaposan felkészültem, úgy gondolom egy nagyszerű sorozatot írtam, és szépen mondtam estéről estére, és az egyik este odajött hozzám az ige szolgált után egy lány, és kezdett valamiről beszélni, mondhatnám is leányos zavaromba egy ige jutott eszembe, mert nem tudtam neki mit válaszolni, és azt mondtam, tudod, jó az Úr. Ez a Zsoltárok könyvéből van, két szó, nem három, jó az Úr, három szó, javítok. Jó az Úr. Ennyit mondtam neki. De nem azért, mert prédikálni akartam, hát vége volt az Isten tiszteletnek. Csak úgy beszélgettünk, nem tudtam neki mit mondani. Hát mondtam egy igét. Hazajöttem, és egy pár nap múlva kaptam egy levelet tőle, amelyikben leírta, hogy hogyan tért meg ezen az egyhetes evangelizáción. Hát kihúztam magam a székbe, mondom, ez igen, Tamás. Szóval azért, ha te elmész, azért. Aztán helyre tette az Úristen oda, ahova való vagyok. Leírta ez a kislány, hogy amikor én azt válaszoltam neki valamiére, hogy jó az Úr, ez úgy beleakadt, hogy hazament, otthon letérdelt, és megköszönte az Istennek, hogy ő vele jó. És az egész életét átadta neki. Egy kis mustármag. Ha Jézustól jön, óriási erő van benne. ha a szívedbe hull, azonnal élni kezd. És mindent átalakít. Tudjátok, hogy miért? Mert egyetlen egy igébe megjelenik Isten országa. Maga a mennyország. Egyetlen egy igébe, amelyik a szívedbe bele tud jutni, maga Isten országa érkezik el a szívedbe. És kezdi átalakítani az egész életedet. És minden mássá lesz benned. Kedves testvérek, amikor valakinek a szívébe belehull egy mustármagnyi ige, az két irányba mozdul meg. Az egyik irány, hogy ez az ige gyökeret ver bennünk lefelé, és kihajt látható módon felfelé. Minden ige természete, amelyik élni kezd, ebbe a két irányba mozog. Lefelé, hogy belém gyökeresedjen. Mert ha nem tud belém gyökeresedni az Isten igéje, akkor a mindennapi élet gondjai kiszakítják belőlem. Ezek az átszálló templomosok, az átszálló keresztények, akinek átszálló jegyük van. Élni kezd bennük Isten igéje, csak nem tud mélyre menni, nem tud beléjük gyökeresedni. És a mindennapi élet gondjai egyszer csak kiszakítják. És egyszer már nincs többé Isten közelébe. Nagyon fontos, testvérek, hogy a növekedésnek lefelé való mozgásában ima gyökérzetünk nőjön. Mert az imádság az a gyökérzet, amin keresztül erőket vesz az életünk. Luther Mártonról följegyezték, hogy naponta 4 órát imádkozott. Valószínűleg, ha elmondom egy mai gyors tempójú életet élő embernek, azt mondaná, hogy ilyen butasággal időt tölteni. Napi 4 órát imádkozni. Inkább az RTL klubot nézte volna szegény. 4 órát imádkozni. Ugyan mit ér az életben 4 órát imádkozni? Tudjátok, mit ért? A világ változott meg általa. Annyira sok dolga volt, hogy sokat kellett imádkoznia. Mert összekötődött az erőforrással, a tanácsossal, az élő Istennel. És minél többet ült az Istennel, annál több ereje, világossága volt. Mikor Calvin János meghalt, nagy nyomorúságba élte végig az egész életét, sok adósságot hagyott maga után a kiadott könyvei miatt. A felesége pedig kétségbe esve nézett körül, hogy miből lehetne pénzt csinálni az adósságok kifizetésére, vagy részbeni fizetésére. És tudta, hogy a férje szobájában van egy nagyon drága szőnyeg. És mikor jöttek, akiknek fizetni kellett, kihúzta a szőnyeget, de mégse tudta eladni. Mert volt rajta a vastag perzsa szőnyegen 2 luk. Calvin térdei lukasztották át, amelyeken naponta ott ült Istennel. Kedves testvérek, a másik, amiben növekedni kell lefelé, az az ige ismeretünk. A legtöbb keresztény ember soha nem veszi kezébe a Bibliát. az az élet könyve. Egyáltalán nem olvassa. Tanácstalan is. Mindent lehet vele csinálni. Nincs tanácsosa. Mélyre ereszteni az ima gyökereket, hogy el ne sodorjon a mindennapi élet fihara. Mélyre ereszteni az ige ismeret gyökereit, hogy majd gyümölcsöt terémjen az életünk. Ugyanakkor felfelé is megindul a növekedés. Mert akibe élni kezd az a mustármagnyi ige, az mindig meglátszik kifelé. Azt fogod észrevenni, hogy az emberek, mint a madarak, szeretnének rád szállni. Nagyon gyanús, mikor valaki nagyon magányos. Senkinek nem kell. Nagyon gyanús. Mert azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy ha az a mustármagnyi ige beléd került, akkor az élni akar és tud lefelé óriási erővel. Aki hitre jutott, tudja, milyen boldogságos dolog az, és mennyire természetes dolog, hogy imádkozom, buszom, villamosom, mindenütt, és teli van a szám, a szívem nevetéssel, örömmel és boldogsággal, mert az élő Istennel vagyok együtt, és falom a Bibliát, mert kinyílik előttem egy csodálatos világ. És elindul egy élet, fölfelé egyszer csak észreveszik a szomszédok, a barátok, a feleség, ismerősök, hogy jó ennek az embernek az élete fája ágain megpihenni. Sőt, gyümölcsöt is találok rajta. Igen, meglátszik rajta a növekvő Krisztus, akiben ott van az élő mustármag, az ige, csak egyetlen egy pici szem, elég, és az meglátszik. Annak az életfája Krisztus arcú lesz. És mindaz, amit Jézus az Isten országából idehozott közénk, az megjelenik benne. Ezért keresik az emberek. Ezért ülnek az ágaira. Mert akibe megjelenik egyetlen egy ige élő módon, abba az Isten országa jelenik meg. Isten országa erői, szépsége, mássága, tisztasága, új szabályai. Ezeket nem felvenni kell, ebbe szoktak lebukni a keresztények, hogy fölöltöznek, mint a kabátba, ilyen keresztényes dibe. Hála Istennek mindig lebukunk. Az belülről jön. És akkor nem azt mondom, hogy elszóltam magam. Hát igen. Az jött ki, ami bent van. Nem szóltam el magam. Pontosan az jött ki belőlem, ami bennem van. Mert hogy más nem tud kijönni belőlem. Lehet, hogy leszereltetem azt az órát, mert mindig nézem, hogy mennyi időt beszéltek még. Aztán látom, hogy mennyi van még. Ti meg még jól bírjátok. Ennek ellenére jön a vége. Kedves testvérek, jó. Összefoglalom abban, hogy Isten országa ereje nem mennyiségi, hanem minőségi. Isten országa ereje minőségi erő, mennyei minőségi erő. Isten az ige által formálja az emberi életeket,
És hogyha valakinek a szívébe bejut Isten beszéde, akkor börtön és büntetés nélkül a bűnözőből más ember lesz. Enélkül mindig visszatér. Újra tolvaj lesz, újra hamis ember lesz, de ha Isten országa megjelenik benne, egyetlen egy igében, az az ember tényleg mássá lesz. Amikor Isten országa egy igén keresztül megjelenik egy emberi életbe, akkor a tolvajból adakozó lesz. Akkor a házasságtörőből hűséges társ lesz. Akkor a hazudozóból tiszta szájú ember lesz. Mert megjelenik benne Isten országa. És annak a törvényszerűségei. Annak az élete. És elkezd benne munkálkodni, és elkezdi belülről átalakítani. Megjelenik benne Isten országa minden csodálatos ereje. Minőségi emberré formál Isten bennünket. A mennyiségi emberek között. Mert mi a mennyiségű emberek közé küldettünk, mint minőségi emberek. A minőség nem tőlünk van, az a belénk jutott Isten országa megvalósulása. És akkor fészek leszel, pihenőhely, csendes hely, védőhely mások számára. És keresnek, és zaklatnak, és a fád közelébe szeretnének lenni. Nem tudják miért, ha csak egyszer meg nem hallják, hogy mert él bennem a Krisztus. Ezt a csodát élem át. El ne keseredj, kedves keresztény testvér, le ne erezd a kezed, fel ne add, ne hidd, hogy hiába valók vagyunk, ne hidd, hogy semmire valók vagyunk, ne frusztrálódj, ne érezd úgy, hogy nem érdemes kereszténynek lenni, nincs ránk szükség, senkire akkora szükség nincs. Mint mustármagos emberekre, akikbe belehullott a mustármag, és élni kezd. Ne fejte kicsiny sereg, a világ csak általunk változik, egyébként rohan a pusztulásba. A világ csak általad változik, ha engeded, hogy a mustármag Isten ígéje bejusson a földedre. Rögtön elkezd dolgozni benned. Már csak annyit, hogy Isten legcsodálatosabb mustármagja a világ földjén a fia volt, Jézus Krisztus. Akiről most csak egyetlen egy szép halleluja ének jut eszembe, és tényleg ezzel befejezem. Van erő, van, csodás erő van. Jézusunk vériben. Van erő, van, csodás erő van, Jézus szent, drága vériben. Isten legcsodálatosabb magvetése, a fia, Jézus. Hozzá imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan nagy hűséggel keresgetsz bennünket, próbálsz átjutni a süket fülünkön, a bűn füldugókkal, oly sükettétett fülünkön. Próbálsz átjutni a makacs gondolatainkon, hogy eljuss szívünk földjére, hogy egy kis mustármagot elvethess, és hogy az éljen. Köszönjük, hogy annak néztél ki bennünket, aki a naphevében árnyékot tud adni és felüdülést, aki a fáradtnak megpihenést ad, aki az éhezőnek enni ad, olyan szent életfának. Köszönjük, hogy te adod a magot, te adod a földet, te adod a növekedést, nekünk csak ajtót kell nyitni te előtted, hogy lakozást vehessen bennünk a te országod, a mennyország, amely itt kezdődik mindenkinek, vagy tudjuk, sose kezdődik el. Köszönjük, hogy nem a halálunk után, hanem itt, amíg élünk. Segíts nekünk megnyitni önmagunkat a te beszéded előtt. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaköre. Ez 25-től 50-ig. Jó? Volt, aki 46 éves volt, és azt mondta, hogy ő bejöhet-e. Fiatal felnőttek bibliaköre, akkor most legyen 50. Jó, a felső határ, hogy ő is el tudjon jönni. Szerdán kóruspróba van 7 órakor, csütörtökön 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifi, pénteken 5 órakor a mini ifi, és pénteken 6 órakor a nagy ifi bibliaóráit tartjuk. Vasárnaponként 10 órakor van az istentiszteletünk, ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól a kórus próbál ma is. Főgondnok úr, igen. Jelentem, hogy a 2014-es konfirmáció oktatásra 12. életévét már betöltött testvéreinket hívjuk és várjuk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Itt megint nincs felső határ. Tehát 12-től fölfelé. Még a nyugdíj sem határ. Mennyben nincsenek nyugdíjasok. Jelentem a testvéreknek, hogy tervezzük a második keresztény bálunknak a megtartását.
azzal a céllal, hogy az Urkúton vásárolt ingatlanunkon kialakíthassuk azt a gyermek, ifjúság és felnőtt missziói és kulturális központot, amelyet megcéloztunk. A bál ideje 2014. február 8. helye a Csili nagyterme, a kezdés időpont este 6 óra. Jegyek a jövő héttől kezdődően vásárolhatók. Végül jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten kísérték el szeretteik, családtagok, ismerősök és barátok dr. Ila Lajos testvérünket, aki 72 esztendőt élt utolsó földi útján. Benne a Pesterzsébet központi egyházközség gyülekezete egy presbiterére emlékezett. A vigasztalás igéit az Új Szövetségből, Máté és János evangéliumaiból hoztam, Jézus szavai ezek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat jöttem hívogatni, hanem a bűnösöket megtérésre. És aki hisz én bennem, ha meghal is, él az, és aki csak él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Isten adjon vigasztalódást és reménységet igéje által, és békességet szent lelke által a gyászoló és emlékező testvéreknek. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, akkor a 398. számú dicséretnek egyetlen versét, az elsőt énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 398. 1. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.